Európai Uniónak két oficiális nyelve van, az a francia és az angol. Uh-huh. Én azt merem mondani, hogy mind a két nyelvet anyanyelvi szinten beszélem, úgyhogy ez is egy olyan dolog, ahol én tudnám képviselni a Szlovákiában élő magyarokat Brüsszelbe, és tudnám ki is harcolni azt, ami nekünk szükséges, és ami nekünk nincs most.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Ivanecki János hosszú időt, 15 évet töltött Párizsban, ott tanult, majd nagyvállalatoknál töltött be menedzseri posztokat. Egy ideje már Kassáról figyeli a szlovákiai és azon belül is a délkeleti régió eseményeit. Önmagát az unió gyermekének nevezi, így nem véletlen, hogy a júniusi európai parlamenti választásokon is elindul a Magyar Szövetség listáján.
Köszönöm szépen Ivanecki Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm ezt a lehetőséget, és előre bocsássa meg nekem a hallgató, hogy a magyar nyelvet nem szépen beszélem.
Ez hogy érti, hogy nem szépen? Hát már most ugye így, ahogy mondta ezt egy mondatot, ebből ez teljesen érthető volt. Ugye itt a bevezetőben én elmondtam, hogy azért hosszú időt töltött külföldön, a Franciaországról tudok. Akkor inkább mondjon valami pár gondolatot arról, hogy hogy jutottunk el oda, hogy ön esetleg a magyar nyelvet nem pontosan, vagy nem a helyesírási szabályzat szerint beszélve.
Ebben igaza van, én több mint 15 évig, vagy majdnem 15 évig kint éltem Franciaországban, ott tanultam. Na és egy szóval nem volt rá lehetőség, hogy magyarul beszéljek.
Bocsássa meg, 15 évig tanult, vagy 15 évig ott élt, és közben tanult?
Ez egy jó kérdés, úgyhogy 6 évig tanultam, és utána ott dolgoztam.
Értem, mit tanult?
Két főiskolát fejeztem be, az egyik az a párizsi politikai intézmény, és a másik meg a Business School, HEC Paris.
Az mi is magyarul, még hogyha nem is pontosan?
Hát nem tudom, hogy lehetne legjobban fordítani Business School.
Tehát ilyen kereskedelmi tudományok iskolája?
Hát mondhassuk, és azt is hozzátenném, hogy ez az Európában legjobb, azt mondja a Financial Times.
Értem, de az első iskola, amit mondott, az annak mondja a francia nevét, ennek a politikai intézetnek?
Sciences Po Paris.
Ezt azért sokan így ismerik szerintem. Ez nem az a klasszikus politikus képző, ahol azt hiszem, hogy Mitterrand elnök is
pontosan,
talán végzett?
Pontosan. Mitterrand, François Hollande, Jacques Chirac és Emmanuel Macron is.
Uh-huh. Tehát akkor még a mai, tehát nem csak a múltban, hanem a jelenben is egy jó neve van az intézménynek.
Hát így van, így van. És a franciák egy igazi politikai elitet nevelnek fel, és nem csak országos szintén, de én azt merem kimondani, hogy világszinten.
Értem, értem. Akkor most csináljunk egy ilyen nagy ugrást, és ugye Ivanecki úr abból az alkalomból van itt az Adásidő stúdiójában, hogy a Magyar Szövetség párt európai parlamenti választásán fog indulni. Na most Párizs, 15 év Franciaország, Magyar Szövetség, Szlovákia, ez hogy jött a kettő össze? Hogy találkozott a két vonal?
Hát én egy egész vicces sztorival kezdeném ezt a beszélgetést.
Ezt mondják a politikai képzőkben, hogy mindig viccesen kell kezdeni.
Igen.
Na figyelünk.
A szlovák nagyapám avval állított be a Batthyány nagyapám udvarába, hogy na Slovensku po szlovenski. Ez nem nagyon jött be neki, de a 90-es években ez volt a sztori. Úgyhogy én egy magyar családból származom. Na és utána szlovák iskolákba jártam, francia-szlovák liceumba. Na és utána annyi szerencsém volt, hogy kimentem és kint tanultam Franciaországba, mert volt rá lehetőségem, mert Szlovákia 2004-ben belépett az Európai Unióba. Na és ezeken a stipendiumokon keresztül nekem arra volt lehetőségem, hogy egy szóval tanuljak ki.
Lehet, hogy egy ilyen udvariatlan kérdést teszek föl, de egyébként tehát a identitása az magyar, ugye?
Én magyar anyukától vagyok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem is kérdés, hogyha szlovákia vagyok vagy magyar, de édesapám szlovák, úgyhogy Szlovákiában nőttem fel. De én azt gondolom, hogy ebben a régiókban, ahol mi élünk, keleten és délen, egy szóval tudjuk, hogy egy szóval milyen a politikai szituáció, és én azt gondolom, hogy a mi közösségünket kéne erősíteni.
Értem. Tehát a mi közösségünk alatt akkor a magyar közösséget ért, ugye?
Nem csak a magyar közösség, mert ezekben a régiókban más nemzetiségek is
akkor
élnek.
A régió közösségek és a magyar
közösségek. Rusznákok és a szlovákok is. Úgyhogy én politikailag azért léptem be a pártba is, mert azt gondolom, hogy a Magyar Szövetség az egyetlen párt Szlovákiában, aki igazából a régió kal szeretne foglalkozni.
Értem. Tehát akkor egy ilyen párhuzamos két közösségről van szó, tehát akkor lehet beszélni egy ilyen nemzeti közösségről is, meg egy regionális közösségről is.
Pontosan.
Nincs kihagyva senki.
Nem.
Értem.
Nem. Én azon fogok dolgozni, hogy mindenki egy szóval kezdjen el működni együtt, mert nekem az a véleményem, hogy sok éven keresztül a megosztottság volt a nagy baj, nem csak a magyar politikába, de a régió politikájába is.
Értem, de hát akkor van áttekintés arról, hogy mi történt itt magyar vonalon politikailag az elmúlt években, ugye? Tehát, hogy itt volt egy párt, aztán egyszerre három párt, pontosan, aztán több párt, igen, aztán megint elkefogyott belőlük, értem.
Én ezt egy figyeltem Párizsból, uh-huh, aggódva, mert mégiscsak nem értem, hogy miért ez a megosztottság létezett, mert mégiscsak egy olyan nemzetiségnek, aki Szlovákiában 8,5%-os, és ennek a nemzetiségnek nincs politikai képviselete, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hiba.
Franciaországból, ugye Franciaország azért különös ebből a szempontból, ha jól tudom, de javítson ki, hogyha tévedek. Tehát Franciaországból ugye az a hivatalos állampolitika, hogy mindenki francia.
Igen, pontosan.
Tehát, hogyha vannak is, mit tudom én, szárdok, bretonok, azok lehetnek úgy otthon azok, de igazából francia mindenki, vagy a korzikaiak.
Ilyen volt a politika 200 vagy 300 év előtt, és sajnos ők is ma rájöttek, hogy mégiscsak ez a regionális, hogy mondjam...
Különbségek?
Igen, különbségek. Ez az egész Franciaországot szolgálja. Uh-huh. Mert nem lehet mindenhol mindenki ugyanolyan.
Igen.
Lehet, hogy nyelvileg ez nekik nagyon segített, mert tudjuk, hogy Napóleon azért hozta be eztet, hogy mindenki beszéljen franciául, hogy a code civil, úgyhogy a jogi törvény legyen behozva nem csak Franciaországban, de az egész Európában, hogy mindenkinek ugyanolyan joga legyen. De ahhoz, hogy egy jog legyen, ahhoz muszáj, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszélje.
Értem. Tehát akkor ennek is volt egy bizonyos logikája.
Pontosan.
Jó. Na, de ugye minket most elsősorban inkább Szlovákia érdekel, azon belül is mondjuk ugye a déli országrész, meg a magyar közösség. Azt még talán nem említettük, ugye, hogy Ivanecki úr egyébként Kassán, igen, lakik, tehát onnét tekint rá a feladatokra. Mik ezek a feladatok? Tehát ugye most mondta az, hogy kereskedelmi, illetve politikai tanulmányokat végzett, gondolom valamiféle praxot, vagy valamiféle munkát is folytatott, de mi az, amiben úgy érzi, hogy igazán otthon tud lenni, mi az, amit a közösségnek, a régiónak, vagy akár a pártnak is pluszba ön tudna adni?
Én a csapatmunkához azt szeretném hozzátenni, hogy tudjuk, hogy 2019-ben csak 22%-os volt a részvétel az Európai Parlamenti szavazáson Szlovákiába, ami nagyon kevés. Az egy olyan 700 ezer szavazó volt. Úgyhogy én azt gondolom, vagyis ez is volt igaz, hogy ahhoz, hogy egy európai parlamenti képviselő jusson be az Európai Parlamentbe, csak egy olyan 25 ezer, 30 ezer szavazat kellett.
Ez nem túl sok, ugye?
Ez
lehet. Sőt, azt mondhatjuk, hogy nagyon kevés.
Mondhassuk, mert például Franciaországban ez százezrekbe ment, uh-huh, majdnem milliókba. Úgyhogy mégiscsak van egy nagy különbség köztük. Úgyhogy én azt szeretném, vagyis avasz szeretném segíteni a pártot, hogy a keleti részen, a Szlovákiának a keleti részen az összes nemzetiséget fogom megszólítani, de még vannak itt olyan emberek, aki EU tagországból jönnek, uh-huh, és mi ne is tudjuk, hogy 60 ezer ilyen ember él köztünk, és ezeknek az embereknek is van joguk arra, hogy szavazzanak.
Aha.
De ezeket meg kell szólítani, úgyhogy én...
Tehát akkor angol... tehát nem is az a lényeges, hogy például mondjuk egy finn ember például mondjuk itt lakik Szlovákiába, akkor nem kell neki szlovák állampolgárrá válnia, hanem a lakóhelye szerint tudja leadni a szavazatát. Tehát szavazhat például Ivanecki úrra is.
Pontosan, pontosan. Van neki erre lehetősége. Úgyhogy 60 ezer emberről beszélünk, és én elkészítek videókat.
60 ezer ilyen külföldi állampolgár vannak itt.
Szlovákiában. Igen, 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 így van.
Ez jó sok, nem?
Hát én azt gondolom, hogy ha hozzá hasonlítsuk ahhoz a 700 ezerhez, ez majdnem 10%.
Igen.
Úgyhogy ez a kisebbség is, most így mondom, ez is beküldhetne, ha ugyanez lesz a részvétel, majdnem két Európa Parlamenti jelöltöt. Mm-hmm. Úgyhogy ez nem semmi, én azt gondolom, hogy ez egész sok. De tudjuk, hogy a részvétel nem ilyen lesz, nagyon magasabb lesz, én azt gondolom, úgyhogy ezeket az embereket is meg kell szólítani, és én azért fogok angol nyelven, francia nyelven videókat készíteni, és remélem, hogy sikerülni fog, hogy ránk fognak szavazni.
Tehát, hogy akkor egy, hogy is mondjam, egy ilyen fehér területet fedezett föl a politikai térképen, ami még talán nincs megszólítva, nincs földolgozva.
Így van.
Azt mondja el nekem, kérem, meg hát az olvasóinkat, hallgatóinkat is biztos érdekli, hogy azért hogy jött össze a párt, a Magyar Szövetség párta, tehát fogta a telefont és fölhívta őket, vagy bekopogott, vagy ők keresték magát, tehát hogy ez hogy jött létre?
Ez nem így volt, ez úgy volt, hogy 2023-ban számomra is jött egy kihívás, mert tudjuk, hogy a Covid után én bevásárlóközpontokkal foglalkoztam, és tudjuk, hogy ez a perióda nem segítette ki ezt a iparágot. Úgyhogy szóval hazajöttem, és...
Tehát ott Franciaországban a bevásárlóközpontokkal, mint ingatlanokkal, vagy mint...
Pontosan.
Igen? Tehát igen, ilyen ingatlan céges
hát én menedzser
tapasztalata volt.
Igen.
Értem.
Én menedzser voltam, és 8 év alatt 3 cégben dolgoztam. Uh-huh. A legkisebb bevásárlóközpont, ami nekem a portfóliómban volt, az több mint 100 millió euró értékű volt.
Értem. De hát akkor benne van legállát a nagyobb számok kereskedelmére, és nem csak egy kis sarkiboltba.
Hát
nem, mintha a kis sarkibolt kevésbé lenne fontos, csak akkor tud nagyobb, hogy is mondjam, perspektívákba látni, ugye?
Igen, pontosan. Hát megmondhatom, hogy abban a cégben, vagyis a legnagyobb cégben, ahol dolgoztam, ott a évi bevétel nagyobb, mint Szlovákiának a GDP-je.
Uh-huh, értem. Na, ez már azért ad egy ilyen jó start pozíciót, hogy az embernek vannak bizonyos tapasztalatai.
Igen.
És akkor hogy jött össze a találkozó?
Hát úgy, hogy édesanyám felhívott engem, mert tavaly, hogy valaki szeretne velem beszélni politikáról.
Uh-huh.
Úgyhogy én nagyon megörültem ennek, mert mégiscsak ezt is tanultam. Na és egy szóval Boldi Attila volt, akit evel szeretném nagyon szépen, még egyszer neki szeretném megköszönni ezt a lehetőséget.
Ő kicsoda is, hogy a hallgatóink is tudják?
Ő Kassán a Magyar Szövetségnek az egyik vezetője. Na és ő ajánlta a nevemet fel a listára.
Uh-huh.
Úgyhogy persze anyukámat már nagyon jól ismerték, mert több mint 10 éven keresztül ő foglalkozik mondhassuk a magyarokkal Kassán, úgyhogy már több mint 8 éve képviselő a KVP-n, ami...
Igen, hogy a édesanyja is politikus.
Igen, igen.
Aha.
Hát ő már igazán politikus,
tehát,
mert...
Tehát, csak folytatódik a, hogy is mondjam, a dinasztia.
még nem beszél.
Még nem dinasztia, de már jó úton vannak, ugye?
Igen, jó úton vagyunk, és ez csak azt tenném hozzá, hogy pont akkor, amikor én mentem ki Franciába ezt a politikát tanulni, hát pont akkor anyukám jött rá, hogy hát miért ne, hogy akkor ő is ki.
Értem, hogyha a fiam meg tudja csinálni, igen, akkor ő miért ne tudná.
Igen, pontosan.
Megkérdezhetem, édesanyja hány éves?
Édesanyukám most lesz 60 éves.
Na, még csak.
Még csak, igen.
Na, gratulálunk. Akkor még nem hogy jó, hosszú, sikeres éveket, hanem évtizedeket kívánunk a politikába.
Köszönjük szépen.
Innyit a stúdióból is. Szóval akkor a Kassai Magyar Szövetség vezetője fölvette önnel a kapcsolatot, gondolom találkoztak, beszélgettek. Jó, biztos jó benyomást tettek egymásra, és aztán mi volt a következő lépés?
Hát aztán az volt a következő, hogy egy szóval meg kellett ismerni a többi párttagokat, és utána ők úgy döntöttek, hogy igen,
tehát ez nem egy ilyen egy személyes döntés
nem,
volt.
Nem. Ez utána Pozsonyon keresztül, egy szóval ennek a pártnak vannak valami
hogy szabályai
úgyhogy úgyhogy nem volt ez csak olyan, hogy akkor ő mondta, hogy akkor gyere.
Értem.
Nem. Úgyhogy szóval mindenki megnézte, hogy kiről van szó, ki vagyok, mit csináltam a módban, mit szeretnék tenni a közösségért, és így jött ez a
kapcsolat,
igen, pontosan.
És bár ezt lehet, hogy nem magától kéne megkérdeznem, de ugye most ön van itt, ön van kézné, úgyhogy mi az, amit ajánlani tudott a pártnak? Például mondjuk kassai szinten, meg akár mondjuk országos szinten is, meg ugye most azért beszélünk európai szintről is, hiszen végső soron Brüsszel a cél.
Igen. Hát a múlt éven azt, amit tudtam én felajánlani, az csak a munkám, úgyhogy a két kezem, meg a két lábam. Én nagyon igyekeztem azért, hogy egy szóval Kassán minél több ember tudja, hogy egy ilyen párt létezik, mert azt is hozzátenném, hogy nem nagyon könnyű Kassán magyarként élni.
Uh-huh.
Mert ha nézzük a számokat, akkor csak 6000 magyar él Kassán, és ha úgy veszük, hogy Kassa egy 250 ezeres város, az nem sok.
Úgyhogy ezeket tehát ez már ilyen 300%, nem 250 ezeres, ugye? Tehát akkor az 100%, 10%, 25, 3%.
2-3 százalék. De ehhez hozzáteszem, hogy ez csak papíron. Mert nagyon-nagyon sok vegyes házasság van, és nagyon-nagyon sok olyan magyar van, aki például magyarul beszél, az anyukája, nagyanyja, nagyapja magyar volt, úgyhogy magyar gyökerei vannak. Csak Kassán egy szóval nagyon nagy tömegbe jött a szlovák populáció a 1950-60-as években,
igen.
És egy szóval az a magyarság egy szóval egy kicsit eltűnt.
Le is morzsolódott, asszimilálódott is, vagy mondjuk úgy, akik tudtak, inkább csak integrálódtak, de ugye megtartották a identitásukat, de hát ez mindenképpen kevés, ugye?
Kevés, de én azt gondolom, hogy munkával ezt vissza lehet hozni.
Tehát, hogy én úgy gondolja, hogy Kassában a magyarságnak a fogyása is megállítható?
Igen.
Na ez egy nagyon szép
optimista. Igen, és erre nekem van egy szép példám is, mert nekem van egy nagyon jó barátom, aki ő is kint tanult Franciaországban, ő egy tiszta szlovák, szlovák rusznák mondhassuk. Na és ő a fiát magyar óvodába.
Nem zavarja, hogyha kijavítom egy picit, ugye? Tehát mi itt a rusznákokat, ruszinoknak
mondhatunk. Jaj, bocsánat, ruszinok.
Semmi probléma.
Igen, ruszin. Na úgyhogy ő a fiát magyar óvodába iratta be. Úgyhogy ez is egy példa, hogy...
Értem, tehát hogy nem csak, hogy is mondjam, lemorzsolódás van, hanem bejövetelés.
Hát én remélem, hogy az lesz. Mert egy szóval én azt hiszem, és azt tudom, hogy mennyi nyelven beszél az ember.
Igen, annyi ember, ugye? Annyiszor ember. Értem. Térjünk vissza a politikához. Tehát akkor körülbelül tudjuk azt, hogy regionális, helyi szinten aktív, vannak elképzelései, hogy mit lehet csinálni. De megint csak ugye ahhoz térek vissza, hogy most európai parlamenti választások lesznek. Mit érez úgy magához közelinek? A kereskedelmet, tehát amivel ugye foglalkozott is, vagy inkább ilyen politikai, alkotmányos, jogi kérdéseket? Tehát mibe tudna, hogyha kikerülne Brüsszelbe, akkor aktív lenni.
Én a fiatalokat szeretném képviselni. Mert én azt gondolom, hogy egy szóval ez a jövő, mert a fiatalnak a mai világban lenni nagyon-nagyon nehéz. És ebben...
megkérdezhetem, hogy hány éves
vagyok? Én 35 éves vagyok. És ebben nekem három célom van. Az első az a lakáspolitika lesz, a második az oktatás, és a harmadik a régiófejlesztés. Mind a három egy szóval össze van kötve, és ha kezdeném vala lakáspolitikával, én nem ismerek sok olyan 25 éves fiatalt, aki befejezi az iskolát, és a számláján van 30-35-40 ezer euró, hogy mehessen be a bankba, és kopogjon be, és kérjen egy 200 ezeres hitelt.
Igen.
Úgyhogy a mai világban az a szituáció, hogy egy szóval utána apuhagyulál élnek 30-35 évig, és ez családon belül nem tesz jó dolgot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy európai szinten kéne elkezdeni dolgozni, mert vannak olyan államok, mint például Németország vagy Ausztria, ahol ez nagyon szépen működik. Úgyhogy miért ne?
Tehát, hogy valamilyen finanszírozási programokat tudnának, ugye?
Hát pontosan.
Elképzelni.
Így van. Én azt gondolom, hogy egy pan-európai alapot kéne alakítani, aki ezt a 20%-at, ami a fiataloknak nincs, vagy tudja finanszírozni, vagy adjon a bankoknak garanciát erre.
Aha, értem. Tehát ez olyan hasonló lenne nagyban, mint vannak ezek a diákhitelek, ugye, amikor egy ilyen mondjuk úgy rövid lefolyású, tehát 5-6 éves hitelt kapnak a diákok, és aztán, amikor munkába állnak, akkor a bérükből aztán szépen vonják le, vagy fizetik, törlesztik a részletet.
Lehet erről is szó, de lehet arról is szó, hogy legyen ez a 20% tisztán finanszírozva az Európai Unió pénzből.
Tehát, hogy ez egy ilyen nem visszatérítendő valami
igen.
Lenne?
Értem. Igen, csak hogy tudják elkezdeni az életet. Mert egy szóval ez a lakáspolitika...
Tehát egy ilyen start támogatás.
Igen, mert ha valaki családot szeretne alakítani, azt nem tudja úgy alakítani, hogy nincs...
Hát a lakás az egy alap.
Hát ugye? Pontosan.
Igen. Értem. Önnek kivételes helyzetben van ugye abban, hogy hosszú időt töltött el Franciaországban, mert ugye ezért sokan járnak külföldre, de sokan inkább csak egy rövid távú tanulmányi útra, vagy akár egy szemeszterre, például ugye Erasmuson keresztül, de maga összekombinálta a teóriát a praxal is, ugye? Tehát ott tanult is, meg dolgozott is. Ki tudja-e használni a párt például, vagy a lakosság, a választók, az, hogy ön esetleg ismeri a megoldásokat, vagy lát olyan franciaországi praxot, amit itt még nem ismernek, nem vezettek be, és akkor tud egy ilyen, hogy is mondjam, transformátor lenni, és akkor elmondani itt Szlovákiában, hogy lehet ezt esetleg másképp is csinálni.
Én ezt szeretnék lenni, és ha tudok a közösségért dolgozni és küzdeni, ez nekem csak megtiszteltetés lenne számomra, Azt is kihangsúlyoznám, hogy nyelvileg nagyon fontos, hogy kit fogunk elküldeni Brüsszelbe. Mert nem mindegy, ha egy olyan ember megy oda, aki igen, nagyon szépen beszél magyarul, szlovákul, és elmegy oda tolmácsa, az nagyon jó. De utána a brüsszeli görbe folyosókba ott már nem ez zajlik.
Ó, tehát ott már helybe kell reagálni,
pontosan, ugye? És az Európai Uniónak két oficiális nyelve van, az a francia és az angol. Én azt merem mondani, hogy mind a két nyelvet anyanyelvi szinten beszélem, úgyhogy ez is egy olyan dolog, ahol én tudnám képviselni a Szlovákiában élő magyarokat Brüsszelbe, és tudnám ki is harcolni azt, ami nekünk szükséges, és ami nekünk nincs most.
Értem.
Úgyhogy nagyon fontos a lobbizás. Én tudom, hogy az emberek nem szeretnek erről hallani.
A lobbizás, ugye?
Igen, de a lobbizás Brüsszelben nagyon-nagyon fontos.
Tehát a érdekeknek a minden szinten való képviselete, ugye?
Pontosan, hogy tudjunk más
nemzetek... Nem csak a plénumban, a plenáris ülésen, hanem ahogy maga is mondta, a hivatalnokok.
Hát, hogy tudjuk más nemzetekkel is összedolgozni. Én azt gondolom, hogy igen, a magyarokkal fogunk sokat dolgozni, ez biztos, de nem csak magyarok vannak az Európai Parlamentben, de ott vannak a franciák, ott vannak más nemzetiségek, akik majdnem mindenki angolul beszél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hallgatóknak is nagyon jobb meg kell gondolni azt, hogy nem csak politikailag kierősít Szlovákiába, de az is, aki tudja, hogy működik a rendszer, aki tudja, aki ezt tanulta, és aki nyelvileg arra van felkészülve, hogy egy szóval tudjon kapcsolatokat létrehozni.
Értem, értem. Engedjen meg mindjárt két udvariatlan kérdést. Ön nagyon szépen fölvázolta a perspektívát, illetve azt is, hogy ön milyen plusz tudna hozzátenni a pártnak vagy a lakosságnak a képviseletéhez. Viszont, hogyha megnézzük a Magyar Szövetség Európai Parlamenti Választási listáját, akkor, hogyha nem tévedek, de akkor a 11. helyen áll 15-ből.
Pontosan.
Ez nem egy befutó hely,
nem.
A 14-es. Tehát, hogy inkább ezt most egy ilyen szimbolikus küldetésnek érzi, vagy hiszi azt, hogy föl tudja magát dolgozni annyi plusz szavazattal, hogy esetleg befutó helyre kerüljön. Tehát, hogy melyik volt az, ami motiválta önt?
Én azt merem kijelenteni, hogy én mindent megteszek azért, hogy ne csak egy képviselő jusson be, de legalább kettő.
És ez a második, ez ön legyen, ugye?
Ezt ön mondta, nem?
Nagyon, hogy is mondjam, tehát nem baj az szerintem, hogyha az ember nyíltan kimondja az elképzeléseit.
Én azt gondolom, hogy minden szavazónak két karikája van. Úgyhogy erre van lehetőség, és ebből a karikával tudjuk azokat a képviselői jelölteket előre tolni, akiről azt higgyük, hogy akkor lehet, hogy ez a 14. helyen van, de lehet, hogy jobban tudja képviselni az én elképzelésemet, mint más, aki lehet, hogy a, én nem tudom, 5.-6. helyen
igen.
van. De szóval...
Hát ugye ez a karikázás lényege.
Igen, pontosan.
A preferencia szavazatoknak a lényege. A másik, amit én esetleg ilyen udvariatlannak tartok megkérdezni, és lehet, hogy megint nem maga a fő címzet, akitől ezt kérni kellene, hogy nem érzi úgy, hogy egy kicsit alul értékelték ezzel a 14. helyen?
Nem. Nekem számomra ez egy nagyon nagy megtiszteltetés.
Tehát már maga az, hogy a listán van.
Hát igen, mert mégiscsak hozzátenni...
Mert ugye már csak, mögött már csak a Miklós László van, aki azért szintén egy nagy név. Tehát...
Hát aki egy miniszter.
Igen,
miniszter
igen, kétszer volt miniszter.
Én ehhez hozzátenném azt, hogy...
Tehát jó társaságban van.
Jó társaságban vagyok, és nagyon örülök ennek. Én azt tenném hozzá, hogy ha csak a szeptemberi eredményt vennénk...
A tavaly szeptemberi, a parlamenti választás.
Igen. Akkor nekem ezen a listán helyem nincs. Mert én csak 151 szavazatot hoztam a
pártnak. Ja, hogy indult már szeptemberben?
Igen, szeptemberben. Szeptemberben a 144. helyen voltam.
Értem. És hozott 150 karikát.
151-et hoztam, igen, és ezt is nagyon szépen szeretném mindenkinek megköszönni. Úgyhogy országos szinten lehet, hogy ez csak egy csepp.
Vagy egy kis csepp.
Egy kisebb csepp, igen, pontosan. De ha utána összehasonlítsuk a kassai eredménnyel, ahol a Magyar Szövetség, vagyis még akkor a Szövetség 1200 szavazatot kapott, hát mondhassuk egy olyan...
Több mint a 10%.
Több mint a 10%, igen.
Na, látom, azt nagyon jól megtanult, hogy nem mindegy, hogy honnét nézünk valamit, ugye?
Igen, pontosan.
Értem,
igen,
értem. Pontosan. Helyes. Nézze, végsősorban a 150 karika... Az nem kevés olyan szempontból, hogy 150 ember az sok.
Hát kezdőleg ez...
Katonaságnál már ez egy nagy állomány.
Igaza van.
Jó, de az is igaz, ugye, hogy szeptemberben azért túl sokat nem hallottunk önről, tehát lehet, hogy az a 150 karika akár még több is annál, mint amennyi elvárható lett volna egy kisebb aktivitásnál. Gondolom talán Kassán biztos aktív volt, de egy országosan azért keveset fordult elő a neve.
Országos szinten nem volt rá lehetőségem, és azt is kimondom, hogy én nagyon, nagyon aktív voltam fizikailag, úgyhogy nagyon-nagyon sok rendezvényen ott voltam, de azt is kimondom, hogy a szociális hálózatot nem nagyon mertem kihasználni, de ebbe a júniusi szavazásban én most át akarnám fordítani azt a kettőt, és lehet, hogy fizikailag
ugyanolyan aktív lesz.
Igen, ugyanolyan aktív leszek, de a szociális hálózaton szeretném nagyon egyszerűen jobban kihasználni ezt a lehetőséget.
Értem. Akkor nem csak a konkrét készfogásra, hanem akkor a mondjuk hogy a szociális médiában, vagy a normál médiában, és például mondjuk most itt az adási podcastban, hogy szerepeljen.
És még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ezt a lehetőséget.
Értem. Nagyon szívesen. Mondom ezt én a vezetőség nevében, a magam nevében is. Térjünk egy kicsit át a személyesről, meg a pártpolitikáról, egy kicsit így a globálisabb dologra, vagyis a kérdés globálisabb oldalára, hogy nagyon sokan megkongatják a vészharangot, vagy megkérdőjelezik magának az Európai Uniónak a létét, vagy a jogosultságát. Ez hogy látja ezt a kérdést?
Én azt gondolom, hogy már több mint 70 éve az Európai Unió egy béke projekt, és lássuk, hogy az együttműködés a más országok közt mit hozott. Én azt gondolom, hogy mindenki vissza tud gondolkozni, hogy Szlovákia hogy nézett ki 2004-ben, és hogy néz ki ma. Az biztos, hogy lehetett volna ez még jobban kihasználni, de én azt gondolom, hogy evel is, amit 20 év alatt megtettünk, nagyon-nagyon sokat fejlődött ez az ország. És ez csak az Európai Uniónak lehet köszönteni. Mert ha valaki egy igazi példát akar, hogy néz ki egy ország, aki nem EU tagos, akkor csak elég elmenni Ukrajnába, és már lássuk rögtön, hogy mi a különbség.
Értem. Tehát akkor nyilván nem abba a táborba tartozik, amit említettem, aki radikálisan unió ellenes. Tehát nem akar kilépni az unióból.
Hát én nem is lehetek unió ellenes, mert én az uniónak vagyok a gyermeke.
Értem. Úgyhogy én milyen szépen fogalmaztam.
Hogy... Én azt mondhatom, hogy ha nem lenne az Európai Unió, akkor én ma itt nem ülök.
Értem. Akkor adjuk egy lejjebb a listát egy fokkal. Van egy nagyon erős réteg, aki azt mondja, hogy az unió az nem rossz dolog, nem szabad kilépni, bent kell maradni, viszont radikálisan meg kell reformálni az uniónak a tagországok felé hozzáállását, magának a bizottságnak a működését. Erről van esetleg véleménye?
Én azt mondanám, hogy mindent javítani lehet, de én nem lennék ilyen radikális. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a működés, ami a 2004-es évben volt, meg éveken keresztül szépen működött, ezt meg kéne tartani.
Értem. Tehát akkor az alapzat jó, a körülmények nem rosszak, és van néhány pont, néhány előírás, néhány szabály, amit meg kéne azért egy kicsit változtatni.
Igen, ha
jól értem.
Igen.
Értem. Jó. Az unión belül, ahogy előbb is mondta, a lobbizást, van egy kisebb lobby csoport, a Visegrádi négyek, vagy V4-ek. Ez is egy olyan társulás, ami most már több évtizede létezik, mégis azért bizonyos időközönként megkongatják a vészharangot, hogy lejárta az ideje, nincs már rá szükség. Most lehet, hogy épp egy ilyen időszakot élünk. Hogy látja ön például a Visegrádi négyeknek a jövőjét?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy kisebb, mert mégiscsak ha összeszámoljuk a V4-es lakosát, akkor majdnem 10%-ról beszélünk az egész Európai Unióból. És én azt gondolom, hogy ez az összeműködés nagyon-nagyon is fontos. Mert egyszerűen láttuk azt is, hogy amikor csak egy ország használja ki a vétóját, akkor ez nem nagyon jó szemmel van látva Brüsszelbe. De ha már így van, hogy egyszerűen 2-3-4 vagy több ország tud összeműködni, akkor már ez máshogy van Brüsszelbe is látva, és elkezdődik egy igazi vita, és utána már lehet valamit ebből kihozni.
Valami kompromisszumot, ugye?
Pontosan, úgyhogy én azt gondolom, hogy az összeműködés ez muszáj, hogy a cél legyen, hogy ne legyen az Európa steril, hogy ne legyen az Európa, mert ha azt fogjuk engedni, hogy például az extrémisták fognak bejutni oda, nekik nem az az érdekük, hogy most Európa fejlődjön, hogy legyen ebből valami az embereknek, nem. Nekik az a stratégiájuk, hogy csak tudják mindig mutogatni, hogy szóval ez nem működik. Uh-huh. Úgyhogy ehhez ők biztos egy jó nagy lopáttal hozzá akarnak tenni.
Értem. Na ez egy nagyon, szerintem egy nagyon praktikus gondolat volt, amit mondott, hogyha többen vétóznak egyszerre, akkor már nem lesz belőle személyes ügy, ugye? Tehát, hogyha több ország emeli fel egyszerre a kezét.
Pontosan, és ha már több ország emeli fel a kezét, akkor már nincs is szükség a vétózásra.
Igen. Egyébként általában véve így az unión belül mennyire tartja reálisnak azt, hogy hosszú távon mondjuk a vétójoga minden országnak megmaradjon, hogy nem lassítja ez a folyamatot? Tehát amikor ugye van 27 ország, és akkor 27 lehetőség van arra, hogy valamelyik kérdésnél valaki föltegye a kezét, hogy ő bizony nem.
Ebben igaza van, hogy lehetséges az, hogy ezt a működést fogja egy szóval lassítani, de én abba bízok, hogy egy szóval ezek országtagok, és mindenkinek muszáj, hogy meglegyen a szuverenitája, és mindenkinek lehet saját véleménye.
Értem. Na, hát én azt hiszem, hogy minden szinten, tehát lokális, regionális, meg globális szinten is azért van elképzelés, nem hogy is, hát van elképzelése akkor, hogy kéne és mit kéne csinálni. Lassan indul a kampány, ugye, vagy már kampány van?
Hát már lassan.
Nem hivatalosan, ugye?
Nem hivatalosan, de már majdnem minden el van készítve.
Értem. Hol lehet esetleg önnel találkozni?
Kassán biztosan. A Kassai megyébe, vagy Kassai régióba. Én mindent megteszek azért, hogy minél több fiatal engemet ismerjen meg, mert én azt gondolom, hogy ez is a pártnak egy olyan dolog, amit ki lehetne javítani, vagy jobbá tenni. Mert én azt gondolom, hogy a mai időben a fiatalok nem nagyon szeretnek politikázni, meg nem is érdekli őket, mert nem látnak ebbe valami igazi tőkét. És egy szóval az is igaz, hogy amit a médiákban látnak, tévében, és itt-ott a rádión keresztül is, az, hogy sok a harag, sok a vita, sok a veszekedés. És egy szóval azt érzik, hogy akkor minek most én ezt hallgassam, amikor ebből nincs senkinek semmi.
Értem. Akkor egy utolsó utáni kérdést engedjem meg. Most ugye már másodszor említette a fiatalabb generációt, vagy generációkat, hogy ez a mondjuk úgy kezdődő passzivitás, vagy eluralkodó passzivitás a fiatalabb generációknál a közügyek iránt, hogy Franciaországban például milyen tendenciát mutat, tehát hogy ott is ugyanígy passzívabbak a fiatalok, vagy van egy nagyobb aktivitás?
Én azt mondom, kimondani, hogy ott Franciaországban ez pont a fordítja. Uh-huh. Úgyhogy tudjuk, hogy Emmanuel Macron, amikor először volt megválasztva, ő 38 éves volt. Uh-huh. És az a párt, amit ő alakított, az igazán úgy volt bemutatva, mint a fiatalok pártja és a jövő pártja.
Igen.
Úgyhogy ebből a szempontból én azt hittem, hogy...
Biztos tudja, hogy nem messze innét Magyarországon is volt egy ilyen, a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Fidesz.
Igen, hallottam róla. Úgyhogy ebből én azt szeretném kihozni, hogy én személyesen minden egy iskolát, ha lesz rá lehetőségem, be fogom járni. Nem azért, hogy most politikázzak, de azzal, hogy beszélgessünk, és beszéljük meg, hogy miért az Európai Unió fontos, és miért fontos az, hogy mi ott legyünk, és képviselve legyünk.
Bocsásson meg, ezt lehet, hogy félreértettem, amit mondott, tehát, hogy ön iskolákba is akar kampányolni?
Igen, kipróbálom. Én tudom, hogy ez nem nagyon jó szemmel van látva a pedagógiai küszöbből, de én azt mondanám, hogy már más pártok is csinálják. És hogy lehet
iskolába ezt... kampányolnak?
Igen, volt már ilyen.
Maga látott már ilyet?
Igen, láttam.
És tett föl jelentést?
Jelentést nem tettem föl, mert aha. Én még azt gondolom, hogyha ez iskola után van, és uh-huh. beszélgetésről van szó, én azt gondolom, hogy hol máshol lehetne vitázni, és beszélgetni, és politikázni, hanem az akadémiai
területen.
Uh-huh. Igen.
Tehát, hogy most azt említett, hogy akadémiai terület, tehát akkor itt mondjuk úgy, hogy az egyetemista főiskolai diákságra gondol. Tehát nem arra, hogy mondjuk a 7. osztályban, hát, az általános iskolában.
Nem.
Na jó, ez jó, hogy hozzátettem, mert én
bocsánat,
azt gondoltam,
bocsánat.
Hogy...
Nem fog.
Értem. Tehát amikor egy egyetemista közösség úgy gondolja, hogy meghívja például mondjuk Ivanecki Jánost, hogy beszéljen a franciaországi viszonyokról, meg a szlovákiai lehetőségekről, akkor azt nyugodtan el lehet vállalni.
Meg az Európai Unióról.
Igen. Erről hallottam, tehát hogy ilyen akadémiai területen. Értem. Na jó, hát Ivanecki úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide az adás időstúdiójába. Bízom benne, hogy a számításai, a gondolatai ugyanúgy, mint a más erőlteknek, hogy beválik, vagy legalábbis sikerül véghöz vinnie, és természetesen nagyon szívesen adunk majd tájékoztatást arról a választások után is, hogy most jelenleg mennyit sikerült ebből létrehozni.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és még csak egy dolgot szeretném hozzátenni, mert nem beszéltünk a régió fejlesztésről. Mm-hmm. Én azt gondolom, és...
Ez most itt nem a reklámhelye, ugye?
Nem a reklámhelye. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjuk a régiókat fejleszteni, ahhoz nagyon nagy szükség van a fiatalokhoz. A fiatalok kimehetnek tanulni más országba, ebben nincs semmi rossz dolog, meg ott is el lehet kezdeni a karriert, meg így tovább. De ha akarjuk, hogy igazán a régiók fejlődjenek, akkor muszáj, hogy ezek a fiatalok egy nap jöjjenek vissza. Mert például én most azt olvastam, hogy Rimaszombati járásban feltették ezt a kérdést, és majdnem 70% fiatal el akar utazni, és soha már nem akar visszajönni, mert tudják, hogy szóval itt, ha leállnak valami munkát, akkor vagy nagyon rosszul van fizetve, vagy nincs is rá egy szó lehetőség.
Értem, hogy tehát hogy csak akkor jobbat találhatnak máshol, ugye?
Hát igen, és ha úgy veszük, 70% az nagyon-nagyon sok, és utána, ha az 70% elmegy, itt már nem lesznek emberek, akik fognak tudni dolgozni, és már utána nagyon-nagyon nehéz lesz ide behozni az investorokat. Egy szóval ez már lehetetlen lesz, úgyhogy erre nagyon-nagyon vigyáznunk kell.
Hát a 70% az óriási magas szám, de tudja mi sok még? Az, hogy most itt már eltelt a rendszerváltás óta 30 év, és nem sikerült ezt megoldani, holott mindegyik politikai garnitúra egy időben rámutat, elmennek kampányolnak, de különösebben nem történik semmi.
Én azt gondolom, hogy ezt nem csak országi szinten, de európai szinten is kéne felhozni az asztalra, és feltenni az asztalra, mint témát, mert egyszerűen nem lehetnek olyan régiók, akik kihalnak, és más régiók, akik csak növekednek és fejlődnek. Úgyhogy ebben azt is meg kell mondani, hogy a mai világban az Európai Unió nem mondhat bele a például a cégek
döntésébe,
meg stratégiáiba, az igaz, de a másik oldalon ezt itt meg kell nézni, hogy nem szabad régiókat csak úgy hagyni, és utána meg sírni, hogy hát egy szóval akkor most mit csináljunk.
Értem. Na, hát ez akkor nem is csak a távoljövő, hanem a közeljövőnek is, vagy hát a jelennek is egyik nagy problémája, és bízunk benne, hogy olyan képviselők kerülnek be a parlamentbe, akik ezzel konkrétan is akarnak majd foglalkozni, akár például ön. Köszönöm szépen még egyszer, Ivanecki úr, hogy eljött.
Én is köszönöm nagyon szépen.
Köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.